Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ha csak egy mondatban szeretném összefoglalni, akkor azt mondanám, mai vendégemmel a belső folyamatok manifestációjáról, a vállalkozás és az életút összefonódásáról beszélgetünk. Ennek megélése hívta életre vállalkozásait, amelyek aztán a belső fejlődéshez és legfőképpen a szabadság és ezzel szoros összefüggésben a felelősségvállalás megelősödéséhez segítették, elvezetve ahhoz, hogy ma már úgy lássa a vállalkozás kapcsolódás.
Mai vendégem Merena Rudolf, több cég tulajdonosa és szakmai vezetője. Szia!
Szia, és sziasztok!
Azzal kezdeném, hogy felolvasnék neked egy idézetet. Én csak azért teszem ezt, mert vendégeim nagy többsége úgy kezdte a pályafutását, mint alkalmazott. És úgy váltott utána vállalkozóvá. Mondhatnám, ez egy tipikus magyarországi pálya. Nálad nem erről van szó. És ezért kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz ehhez a definícióhoz, amit persze az interneten találtam, de ez egy másik kérdés. A vállalkozói tevékenység az, amit az emberek azért tesznek, hogy karrierjüket és álmaikat a kezükbe vegyék, és abba az irányba vezessék, amerre ők szeretnék.
Az a kérdés, hogy mit szólok ehhez?
Igen,
mint az a meghatározáshoz?
Kérdés. Igen.
Kellően sematikus és felszínes, nem nélkülözi az igazságtartalmat, de hát azért ennél szerintem ez egy jóval, hogy mondjam, mélyebb vagy lényegibb dolog. De nem tudom cáfolni ennek az idézetnek a tartalmát, meg nem is akarom cáfolni.
Azzal folytatnám, hogy arra azt mondtad az előbb, hogy ennél jóval mélyebb és szélesebb körű dolog. Szerinted akkor mivel mélyebb és mivel szélesebb?
Hát ugye ez azért egy érdekes kérdés, mint pont az én esetemben, mivel mondtad, hogy én tényleg nem voltam, illetve egyszer voltam, 30 napig egyszer voltam alkalmazott. Könyvtáros segéd voltam, és 30 nap után elbocsájtottak abból az állásomból, még nagyon kora fiatal koromban. Szóval nem igazából láttam a világot erről az oldalról, alkalmazotti oldalról, és valószínűleg ennek a gyökere egyébként oda vezet vissza az én személyes esetemben. Elnézést, hogy nem az általános definíció felé megyek, hanem arról beszélek.
Az általános definíció csak egy kiinduló pont volt.
Így van. Tehát nekem nagyon fontos ember volt az életemben az anyai nagyapám, meghatározó volt, nagyon szerettem, szerencsére nagyon sokáig élt, és sokáig tudtunk együtt lenni, gyerekkorom után is, már felnőtt koromban is, és ő egyébként még a háborút megelőzően, meg a szocializmus előtt malomtulajdonos volt, meg a családban mozik voltak, és amikor a szocializmusban én gyerek voltam, és láttam az ő példáját, ő rögtön még a 60-as években, amikor a gulyás szocializmusban újra lehetett kisipart kiváltani, ő azonnal kiváltotta a kisipart, valahogy átlavírozta a szocializmusnak azokat az éveit, amiket nem önállóságban tölthetett, vagy legalábbis nem úgy, ahogyan azt ő megszokta és szerette, de amint lehetett, akkor rögtön kitöltötte a rendelkezésre álló teret, és kiváltotta a kisipart, és nekem, én ezt a levegőt szívtam be, ezt láttam. Én mindig vele voltam nyarakon, meg nem csak nyarakon, és azt hiszem, hogy az ő szuverenitását, az ő általa kisugázott energiákat, szabadságot én megszoktam, ebben szocializálódtam, és hát ugye beszélünk azért mégis egy szocializmus között megtapasztalt, vagy realizált egyéni szabadságról, és én azt láttam, hogy egyébként ő persze nyilvánvaló módon az akkori korlátok adta keretek között, de valójában ahhoz képest, amit egyébként lehetett látni, tapasztalni a világban, abszolút önállóan élt, azt csinált, amit akart, és ahogyan akart, és én ezt hívtam magamban. Nekem ez volt a természetes. Az ős mintám ilyen szempontból azt tőle kaptam. Őszintén szóval egyébként soha nem is gondoltam arra, hogy másképpen tulajdonképpen lehet élni. Mint úgy, hogy az ember önálló, magáról gondoskodik, így úgy amúgy ilyen-olyan szinten megtermeli a saját dolgait, a saját gondolataiból, ötleteiből, teremtő erejéből. Nekem ez volt a családi mintám, és ez volt természetes.
És fel se vetődött, hogy eltérj ettől, hiszen a környezet azért, azt mondtad, hogy szocializmus azért, a környezet arról szólt, hogy gyakorlatilag mindenki alkalmazott volt, mondjuk legalább a társadalom, vagy a munkavállalók 80%-a. Ez nem hatott rád? Az a külső világ.
Nem különösebben hatott rám, illetve hatott, de inkább olyan módon hatott, nyilván ez elég sok mindent elmond, hogy például nekem ezt az iskolai, általános iskolai fotók igazolják, hogy nem volt egyetlen egyszer sem volt úttörő nyakkendőm, tehát azt tőlem rögtön elvették, még mielőtt igazából úttörő lehettem volna, ki is lettem tagadva az úttörőségből, kisdobos egyébként még voltam. Tehát nyilván ennek volt egy ilyen aspektus, amit egyébként én nem tudatosan éltem meg, tehát ez nem egy tudatos politikai lázadás volt a részemről, egész egyszerűen hoztam magamat, ez azzal járt, hogy elvették az úttörő nyakkendőmet. Az, amit én otthon, és ilyen értelme az otthon alatt most a nagyapámat értem, akiről az előbb beszéltem, amit én láttam, megszoktam, természetessé vált, az persze szöges ellentétben állt azzal a világgal, amiben akkor éltünk. Tehát ezzel együtt talán megtanultam szöges ellentétben lenni azzal a világgal, amelyben éppen élek, és ez is pont olyan természetessé vált, mint az, hogy önállóan kell tudnunk élni.
Van összefüggés a vállalkozási tevékenységed meg az átalakító mentalitás között? Tehát azért lettél vállalkozó, hogy átalakító lehess, vagy úgy lehettél átalakító, hogy ha vállalkozó vagy?
A hangsúly az én részemről nem azon volt, hogy csinálni egy vállalkozást, és akkor a vállalkozás egyedül egy dolgom volt, az önállóságom volt, mindig is az önállóságom volt, a szabadságom volt a hangsúly, minél inkább olyan körülményeknek a megteremtése, amikor, hogyha bajlódom is problémákkal, hogyha vannak is nehézségeim, azokra azt tudom, hogy a nagy részüket én csináltam, tehát én tudok is velük kezdeni valamint, meg is tudom ezeket változtatni, meg tudom javítani. Tehát én nekem valahogy ez volt a hangsúly. Tehát nem volt bennem olyan ambíció, hogy nagy vállalkozónak lenni, főnöknek lenni, nem tudom, hány embernek megmondani, hogy mit csináljon. Tehát ezek nem voltak fontos tényezők. Nyilván volt ilyen az idők során, nem is egyszer, hogy főnöknek kellett lenni, és meg kellett mondani másoknak, hogy mit csináljanak, de abszolút nem ezen volt a hangsúly, és azért ugranék egy jó nagyot az időben, mert ez egy, tehát a vállalkozás szerintem az én esetemben az életemmel együtt változó és fejlődő dolog. Tökéletesen tükrözi a belső folyamataimat, amik velem gazdasági értelemben történtek és történnek, azok mindenestül kifejezik az én belső valóságomat, világomat. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ahova ennyi évtized alatt most már én eljutottam, az mondjuk egy ilyen viszonylag letisztultabb megközelítése néhány fontos kérdésnek, az például az, hogy mennyire nem fontos egyébként másoknak az irányítása, és mennyivel fontosabb az együttműködés, vagy a partnerség, vagy az alkotó közösség, és ma már nagyon-nagyon tudatosan úgy igyekszem kiválasztani kollégákat, azokkal a kollégákkal tudok jól dolgozni, akikkel alkotóközösségben vagyunk, teljesen függetlenül a kollégának a korától, a tapasztalataitól, de igazából törekszem egy egyenrangúságot megvalósítani. Nem jó fejségből, nem azért, mert én egy annyira aranyos pofa vagyok, hogy Istenem egyenrangúság, hanem azért, mert így tud jól működni. Számomra így tud jól működni, hogyha alkotóközösségben vagyok emberekkel.
Ide behoznám a felelősséget, mert a hatalom az nyilván abból származik, vagy az ember a felelősségét hatalom által képes gyakorolni.
Többféle cégem van, az egyik az egy kommunikációs stratégiai tanácsadó cég, és annak a honlapján van egy megfogalmazás, amit én írtam, és ide tartozik, ami azt hiszem, hogy úgy szól, megkísérlem szó szerint idézni, vigyázat, a szabadság a lehető legnagyobb felelősséggel jár. Én a szabadság és a felelősségvállalás összefüggését látom, érzékelem és tapasztalom mindennapjaimban. Én azt gondolom, hogy valaki minél szabadabb, annál inkább képes a felelősségvállalásra. Minél kevésbé szabad, annál kevésbé képes a felelősségvállalásra. Számomra ez az összefüggés releváns. A felelősségvállaló embereket szeretem és támogatom és keresem magam körül, nem csak munkában, hanem a magánéletben is, és az a megfigyelésem úgy önmagamon, mint a körülöttem lévő embereken, hogy bizony ez egy egyenes arányú, ez az összefüggés, valaki minél szuverénebb, annál inkább felelősségvállaló, és a fordítottja is ugyanígy igaz.
Már belecsaptál a vállalkozásba, a kommunikációba, és szintén akkor a honlapról idéznék. A stratégiai kommunikáció és minden szervezeti stratégia alkotás az erőforrásainak keresése, keresésére, megtalálására, megszerzésére, megőrzésére és gyarapítására irányul. Ezt a kommunikációs definíciót én még nem hallottam. Ennek mi a gyökere?
Hát az elmúlt, ugye én 2000, azt hiszem, hogy 2000 vagy 2001 óta foglalkozom kommunikációval. A kezdetek egyébként, én rögtön az elején mindjárt egy olyan részébe csöppentem bele, ami egy ilyen nagyon érdekes stratégiai feladatokkal foglalkoztam már kezdetekkor, és ez, amit leírtam, ez nyilván ennek a 20 évnek a szintézise, amit mi csinálunk, tehát most az, hogy mit csinál a többi kommunikációs cég, ezzel én különösebben sosem.
Az az ő dolguk.
Én ezzel soha nem foglalkoztam, tehát ugye nem nagyon járok ilyen konferenciákra, meg ilyen szakmai fórumokon nem szoktam szerepelni, nem kivagyiságban, hanem egyszerűen én csinálom, és nem beszélgetek erről a dologról. Amit mi csinálunk, az egészen biztos, hogy folyamatosan erőforrásokat fedeztetünk fel az ügyfelek szervezetében, az ügyfelek környezetében, megtisztítunk erőforrásokat, jobban hasznosítjuk a meglévő erőforrásokat, és akkor csináljuk jól a dolgunkat, hogyha a mi munkánk révén a szervezet egyre több és több erőforrását fedezi fel, ugye, és ez azért egy érdekes dolog, mert ez nem beruházások révén felfedezett erőforrás, vagy azért, mert megvásároltam, bekebeleztem egy másik céget, hanem a saját rendszeremben belül, a saját környezetemben fedezek fel erőforrásokat, vagy használok jobban erőforrásokat.
Tipologizálod ebben az írásban az erőforrás felhasználóit. Ez nekem nagyon érdekes, és egy kicsit kipontanám, hogy így szól az idézet, a préri rovasai a végtelen külső forrásokban, a mágusok belső forrásai kifogyhatatlanságában hisznek, a jobbágy épp csak abban bízik, hogy megéli a honlapot, míg a mérnök precízen kiszámolja és megtervezi az egészet. A dandy elmulatja az örökséget, a remete azt hiszi, kivonhatja magát az erőforrások közös rendszeréből. A proféta a honlap forrásaira lejátszik, a rabló pedig következetesen másokére. Hát ez nekem inkább társadalomrajz, mint egy kommunikációs szakmai leírás.
Persze, azért azt is hozzáteszem, hogy az idők folyamán abban a munkában, amit mondjuk ebben a cégben mi csinálunk, egyre nagyobb hangsúlyt kapott a stratégiai tanácsadás, tehát eltolódott, tehát abban annyiban igazad van, hogy mondjuk például a szöveg, ez nem a kommunikációról szól, nem a vállalati kommunikációról szól, ez sokkal inkább szól arról a fajta szervezeti stratégiai tanácsadási munkáról, amit egyébként sok ügyfelünknek csinálunk. Más kérdés, hogy tekintettel arra, hogy egyrészt nagyon régóta foglalkozom kommunikációval, másrészt azt gondolom, hogy nagyon régen, nem is tudom, 10-15 évvel ezelőtt volt ilyen iszajatosan szétrágott csont az, hogy stratégiai kommunikáció, tudod.
Hát már mindenki stratégiai kommunikáció.
Mindenki leírta, és akkor a honlapján szerepelt, aztán már ez elfogyott. Na most szerintem már eltelt annyi idő azóta, hogy ezt szétrágtuk, hogy újra elő lehet venni, bár én egyébként nem írtam ezt nagyon le, de azt gondolom, hogy ez egy teljesen adekvát fogalom, hogy stratégiai kommunikáció, és azt is gondolom, hogy én, meg ez a cégem, amelyikkel dolgozunk, ez ezzel foglalkozik, ami azt jelenti, hogy elválaszthatatlan a kommunikációs munka a menedzsment belső életétől, a stratégiai döntéseknek a dimenziójától, jó esetben elválaszthatatlan, és a kommunikációt olyan stratégiai folyamatok határozzák meg, ha jó, és hogyha hatékony, amiben bele kell látni, bele kell avatódni, és akkor tudsz jó vállalati kommunikációt csinálni, hogyha egyébként benne vagy ezekben a folyamatokban. Ez nyilván nem egy ilyen, tehát ez nem a klasszikus PR tevékenység.
Tehát nem a manipulációról szól.
Figyelj, tehát az, aki kommunikációval foglalkozik, és azt mondja, hogy soha nem foglalkozik manipulációval, az nyilvánvaló módon hazudik, és a másikat hülyének nézi. Mert természetesen de része van a szisztematikus, akár a vállalati kommunikációs tevékenység a manipulációnak, de miért hívjuk manipulációnak, mi nem hívjuk inkább orientációnak, miért nem hívjuk inkább befolyásolásnak. Igen, folyamatosan kell alkalmazni a kommunikációban manipulatív eszközöket, hiszen te embereket rá akarsz arra venni, hogy valamit úgy lássanak, ahogyan te mutatod nekik. Jó esetben nem valami olyasmit akarsz nekik mutatni, ami hazugság.
Vagy ami nincs.
Vagy ami nincs, hanem olyasmit, amit egyébként a te tevékenységed nélkül nem vennének észre, vagy nem úgy látnának, nem úgy raknák össze az összefüggéseket.
Jó, hát most ilyen értelemben egy ruha, egy öltözködés is manipuláció, mert nyilván olyan ruhát veszek magamra, amiről úgy érzem, hogy én vagyok.
Igen. Tehát magyarul ne féljünk ettől a kifejezéstől, nincs ezzel semmi baj, ezzel a kifejezéssel, és igen, aki ilyen értelemben professzionális kommunikációs tevékenységet folytat, az gyakran manipulál. De ezzel nem feltétlenül van baj, akkor, hogyha egyébként nem hazudik, és nem valamilyen gonosz szándék vezérli. Azt mondjuk büszkén mondhatom, hogy és ez egy nagyon fontos elv például ennél a cégnél, amit én csinálok, hogy mi nem, abszolút nem foglalkozunk olyan ügyekkel, amikkel nem tudunk azonosulni.
Van a honlapon egy kifejezés, erőforrás érettség. Ez mit jelent?
Az erőforrás érettség azt jelenti, amikor nagyon-nagyon tisztában van azzal, hogy hol, mire, kire van szüksége. Ez egyik oldal, a másik oldal nagyon-nagyon tisztán látja, hogy akikkel együtt dolgozik, azok mit tudnak. Tisztán látja a kettő közötti gapet is adott esetben, és az ebből származó konfliktusokat jól tudja kezelni, és leginkább azt jelenti, ez egy vezetői tulajdonság szerintem, ez az erőforrás érettség, ez egy ilyen vezetői bölcsességből tud kiáramlani egy szervezet egészére. Nagyon gyakori az rohadt jól működő cégeknél is, nagyon gyakori, hogy a vezetők egyébként nem látják, hogy milyen erőforrások birtokában vannak. És ugye erre, hogy ezt lássuk, és tudjunk hova nyúlni, akkor van szükség, amikor jön a krach. Tehát amíg viszi a lendület,
az amíg élet, megy az autó, de nem kezdjük el nézegetni a motort.
Addig nem kezdjük el nézegetni. Amikor bármi törés van, amikor zakkanás van, krízis van, abban a pillanatban beélesedik a dolog, és azonnal kiderül, hogy van-e olyan vezető, aki tisztában az a belső erőforrásokkal, és a szervezet erőforrás érett-e. A bajban ez kiderül. Legyen szó egy olyan krízisről, ami abból következik, hogy a piaccal van valami, tehát gazdasági, vagy egyéb támadás éri a céget, stb. De az mindenképpen az igazság pillanat, amikor megméretetik, hogy ezzel egy vezető és egy szervezet mennyire bánik jól, mennyire bánik tudatosan a saját erőforrásaival. Tud-e hova nyúlni? Tudja, hogy hol vannak a tartalékai? Honnan kell kihúzni az addig senki által nem látott muníciót. Szerénytelenül hangzik, de valóban erre próbálom rávezetni az én ügyfeleimnek, partnereimnek a vezetőit, akikkel kapcsolatban vagyok, erre a fajta figyelemre, az erőforrásaik tudatos használatának a művészetére, próbálom rávezetni őket, de azt nem mondanám, hogy kell. Tehát én nem vagyok guru, nem is szándékozom gurunak lenni, és erről nem tudom ezer ócsózni, hogy én teszem a dolgomat, és az ügyfeleimnek remélem, hogy az ügyfeleim legnagyobb örömére.
Az van a honlapon, hogy alkalmazott művészet. Művészet?
Alkotó embernek tartom magamat, és alkotó módon viszonyulok a feladathoz. Minden feladathoz igyekszem alkotó módon viszonyulni. Ennek egy oka van, hogy csak ebben érzem jól magam, és másban nem érzem jól magam. Egyébként, amikor nincs lehetőség az alkotásra, olyankor frusztrált is leszek. Tehát ennek van azért árnyoldala is. A kommunikációs munkát is egy alkotó munkának gondolom, és az egyéb más cégei munkáját is egy alkotó munkának gondolom. Minden gazdasági tevékenységet alkotó munkának gondolok, hiszen produkt tehát produkciókat hozol létre, produktumaid vannak, tehát ez alkotás. Nem tudok, nem is akarok rá másképp tekinteni. Ha így kérdezed, akkor mondjuk sokkal inkább tekintem önmagamat alkotónak, mint vállalkozónak.
Most néhány perc zene következik, és ha tetszik a beszélgetés, és kíváncsiak vagytok a folytatásra, maradjatok itt.